Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Gábel Henrik atya tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Beadtam a jelentkezésemet az esztergomi szemináriumba, fölvettek kispapnak, akkor még egy éves katonaság következett. Amikor órákat töltöttem el, meg éjszakákat az őrtoronyban, sokat gondolkoztam Jézusról, és arról, hogy hogyan lesz ez, Uram, amikor majd együtt elindulunk. Amikor leszereltem, akkor megkezdtem a központi szemináriumban a tanulmányokat. Körülbelül egy hónap szemináriumi bentartózkodás, lelkes kezdés után egy hatalmas szárassággal találkoztam. Kétségbe estem, hogy hogy lehet az, hogy több mint egy éven át a vágy lelkesített, hogy majd elkezdem a szemináriumot, és amikor itt vagyok, egy hónap után megszűnt minden vágy. Másfél hét után azt mondtam, hogy én nem bírom tovább. Elhatároztam, hogy ezt elmondom az Úr Jézusnak, és dőlőre visszük a dolgot. Azt mondtam az Úr Jézusnak, hogy Úr Jézus, én nagyon elfáradtam ebben, és nem tudom, hogy mi történt velem. Egyet tudok, hogy én így nem tudok pap lenni. Nincs örömöm. Ez eddig volt, most nincs. Én addig itt leszek a kápolnában, amíg valami választ tőled nem kapok, és hogyha továbbra is megmarad ez a szárasság, ez az egykedvűség, akkor én holnap csomagolok és elmegyek. Azt hallottam egy olyan jó 3-4 órás csönd után, hogy vedd a Szentírást és csapd fel és olvasd belőle. Az apostolok cselekedeteinél nyílt ki, ahol Pál apostol elmondja az ő megtérésének az élettörténetét, többek között azt, hogy az Úr Jézus hogyan beszél Ananiással a már megtért, összetört vak Saul meglátogatásával kapcsolatban. Elküldelek téged Saulhoz, nézd, imádkozik. Azt mondja az Úr neki, hogy kiválasztottam őt, az én eszközöm lesz, megmutatom neki, hogy mennyit kell értem szenvednie. Ez szíven talált. Éreztem, hogy én vagyok az a vak Saul, egykedvűen, erőtlenül, döntésre várva, de már az Úr szólítottja. És akkor nagyon mélyen megrendültem ott a kápolnában, hangosan sírtam és zokogtam. Nagyon hálás voltam neki, hogy elvette azt a terhet a lelkemről. Rádöbbentem arra, hogy azt akart ezzel nekem megtanítani, hogy a hivatásomat is az ő ajándékaként kell elfogadni. Nem szabad ennek úgy örülni, mintha az enyém lenne. Mint ahogy később azt is megtanultam, hogy a hivatás, a papi hivatás, az az ő papsága én bennem. Ehhez sem ragaszkodhatom úgy, mintha az enyém lenne, én csak egyhez ragaszkodhatom ő hozzá. És minden más az övé, mint ahogy én is az övé vagyok. Papszenteléskor tulajdonképpen nem is a papot ünnepeljük, akit most felszentelnek, hanem az Úr Jézus nyilvánítja ki az egész közösség előtt, hogy mi az ő akarata. Ő mondja ki a püspök felszentelő aktusa által az egész ünneplő közösségnek, hogy ő ezt az embert kiválasztotta, ezt az embert lefoglalta. Tudtam ünnepelni. Az volt a csodálatos, hogy teljesen át tudtam magam adni az ünneplésnek. Uram, itt vagyok, és az életem a tiéd. Az Úrmisém is egy nagyon szép ünnep volt, de azt kevésbé tudtam úgy megélni és átélni, mert akkor beleestem abba a hibába, hogy ezt most nekem kell itt elnökölni. Kiestem abból a biztonságból, hogy az Úr papságát képviselem a Szentmisében, és nem a saját ügyességemet kell itt érzékeltetni vagy megmutatni. Emiatt, bár ez akkor ott nem érződött, de bennem nagyobb feszültség és nagyobb izgalom volt, mint magán a szentelésen. Azóta is szívesen gondolok vissza mindkét eseményre, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az Úr Jézus felhasznál arra, hogy jelenvalóvá legyen a Szent Misén. Igazából én nagyon fontosnak tartom, hogy mindig ünnepeljem a Szent Misét. Én nagyon szeretek misézni. Ez az életemnek a lényege. Amikor az első Szent Misében az átváltoztatás megtörtént, akkor egy nagyon mély hálát éreztem, nagyon nagy köszönet volt a szívemben, öröm. Most sokkal mélyebben átélem, mint az első Szent Misében. Sokkal jobban rá tudok csodálkozni, hogy ez tőlem teljesen függetlenül Krisztus erejéből történő valóság. Sokkal inkább tudom szemlélni, mint akkor. Ez az Úrnak a cselekvése bennem és bennünk papokban, ha engedjük, hogy egyre inkább az ő cselekményévé válik a Szent Mise. Azt hiszem, hogy ez a lényeg.
Mikor fogalmazódott meg az a jelmondat, amit választott, és azt hogyan sikerül megélnie.
A mondatom az a II. Korintus levél 12. fejezetének 9. verse, amikor Pál apostol könyörög az Úrhoz, hogy úgy érzi, hogy most már tud az ő szolgálatában apostolként működni, de a sátán angyalától tövist kapott a testébe, és azt éri meg, hogy ez őt legyengíti, és nem tud úgy tökéletesen szolgálni, ahogyan ő szeretne, nem tudja úgy megélni ezt az apostolkodást, ahogyan ő ezt vágyik megélni. És azt mondja Pál apostol, hogy háromszor kértem az Urat, hogy vegye ezt el tőlem, és akkor fog menni. Az Úr azt mondta neki, és nekem is, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te gyengességedben lesz teljessé. Ez a mondat segített át nagyon sok válságos, küzdelmes időszakon, papságomra való készületemben, papságomban is sokszor ez erősített meg, és egyre inkább érzem, hogy erre fűzte föl az Úr Jézus az én személyes emberi és papi életemet. Azóta én is Pál apostollal inkább a gyengeségeimben dicsekszem, elfogadom azt, hogy ez a gyenge emberi életem képes őt hordozni, nem a saját képességeimből, ügyességemből, okosságomból, hanem az ő erejéből képes ő megjelenni. Tehát a papnak nem az a feladata, hogy szolgálja a rábízottakat, hanem a papnak az az elsődleges feladata, hogy Krisztussal együtt maradjon. És ha Krisztussal együtt marad a pap, akkor Krisztus rajta keresztül szolgálja a rábízottakat. Itt szoktunk mi papok is tévedni, hogy azt hiszük, hogy nekünk kell szolgálni az híveket, a testvéreket. Ez nem így van. Hanem nekünk Krisztust kell szolgálni teljes odaadásunkkal, és ha ezt megtesszük, Krisztus rajtunk keresztül szolgálja a híveket. Mert ez az ő papsága.
Mit jelent az ön számára az oltári szentség?
Nem mit jelent, hanem kit jelent. És ezzel mindent megválaszoltam. Nekem Jézus. És én tudom, hogy ott valóságosan jelen van. Nem az érzéseimet jelenti Jézus iránt, nem a vágyaimat jelenti Jézus iránt, hanem Jézust magát. Sokszor ülök egykedvűen az Úr előtt, sokszor ülök szunyókálva az Úr előtt, de azt tudom, az Úr előtt vagyok. Én egy olyan ajándékot kaptam körülbelül másfél évvel ezelőtt, hogy az Úr a hivatáson belül egy másik, még személyesebb szólítással megszólított, és többek között ennek a szólításnak, ami a papi életem megújulását is eredményezte, az volt az egyik ilyen belső üzenete, hogy töltsek el vele időt az oltári szentségben. Soha nem tudtam reggel imádkozni. Másfél évvel ezelőtt az Úr Jézus ezt kérte tőlem, hogy keljek fel és legyek ő vele. Először nem értettem, aztán megijedtem, hogy nem hagyott aludni, mindig ugyanabban az időben fölkeltett, 2 hétig, 5:30-kor, és aztán tudomásul vettem, hogy nincs mentség, ha az Úr ébreszt, akkor ezt komolyan kell venni, és azóta 1 órát reggelente vele töltök az oltári szentségben, mert ő így akarja. És mivel tudom, hogy ő van ott jelen, és ő nélküle nem tudok létezni a papságomban, vele vagyok. Hogy aztán hogyan szolgálja rajtam keresztül a közösséget, ez még már az ő ügye. Nekem azt csak hagyni kell. Az oltári szentség a mindenem. Az én papi hivatásom a szűzanyának az édesanyai oltalma alatt bontakozik és erősödik. Neki azt a csöndes anyai hátteret köszönöm, amiben részem van. Mária olyan szolidan tud meghúzódni, hogy mindig fiára mutat, mint ahogy a kánai mennyegzőn. Tegyétek meg, amit mond. Mária azáltal példakép az egész egyháznak és mindannyiunknak, nekem is, hogy engedte teljesen az Úristennek az akaratát megvalósulni az életében. Az ő fiátja, az ő legyen szava, úgy legyen, ahogy te akarod. A papoknak is, és az én papi hivatásomnak is egy mintája, hogyan kell teljesen az Úrnak odaadni az életünket, segít, hogy megmaradjak Krisztus mellett a papságomban. Aki az Úrnak elkötelezett személy, annak számolnia kell azzal, hogy az Úrral együtt küzd, és ez a küzdelem, ez egy harc. Krisztus harca az emberiségért, a sátánnal szemben. Nem az emberekkel, a rossz emberekkel szemben, mert az igazából nem a harc lényege, hanem a sátánnal szemben. És egy pap, aki ebben a harcban részt vesz, Krisztus harcában, annak tudatába kell lenni annak, hogy kinek az oldalán áll, és ki ellen harcol. És tudatában kell lennie annak, hogy mindaddig, amíg Jézusra figyel, addig ez a harc győzelemre vihető, de amint leveszi a tekintetét a szemét Jézusról, abban a pillanatban megtámadható, sőt, a papot fogja először a sátán megtámadni. Körülbelül 2 évre datálható most már az a változás, ami először egy nagyon megrendítő és sokkoló élménnyel szembesített, nevezetesen azzal, hogy itt a plébánosi teendőim közepette, meg az emberekkel való foglalkozás közepette, azt vettem észre, hogy egyre jobban fáradok, egyre kevésbé van kedvem az emberekkel beszélni. Én vagyok az ő lelkivezetők, és ők azok, akik hozzám jönnek, és velem megbeszélgetik a lelki kérdéseiket, és én, bár Jézusról beszéltem, egyre inkább én kerültem előtérbe, és nem az Úr Jézus. Én ezt nem éreztem, csak magát a terhet vittem, és bizony egyre kevésbé töltöttem be azt a papi feladatomat, amire az Úr kért. Én egyre inkább növekedtem, és Jézus meg kisebbedett. És ezt egy pap lehet, hogy az elején még nagyon nagy örömmel éli meg, mert szeretjük, ha mi növekedünk az emberek szemében, de a hivatásommal pont ellentétesen cselekedtem. A papi hivatásom került veszélybe. Én nem tudtam, hogy mi az én életemben ez a nehézség, hogy mi miatt vagyok egyre fáradékonyabb, egyre ingerültebb, de azt tudtam, hogy valami nincs rendjén. Leginkább az éheztett meg, amikor pszichoszomatikusan is jelentkeztek ennek a fogságnak a tünetei. Egyre nehezebben tudtam misézni. Beszédemben is azt vettem észre, különösen a prédikáció alatt, hogy nagyon sokat kell nyelnem, és nem tudok szabadon beszélni. Sőt, az evangéliumot se tudtam már felolvasni. És a legtragikusabb az volt, amikor az átváltoztatás szavait csak 3 levegővel több nyelés útján tudtam kimondani. És akkor megijedtem. A háziorvosom mondta, hogy nagy valószínűséggel pszichés problémákról van szó. Neurológusnál kötöttem ki, aki azzal a hírrel fogadott, hogy atya, nagy valószínűséggel hozzá kell szokni, hogy depressziós lett. Elcsodálkoztam rajta, bár azt mondtam, hogy előfordulhat, olyan sok depressziósal beszélek, és próbálok lelki tanácsokat adni, hát előfordulhat, hogy rám ragadt valami. Arra gondoltam, hogy kiégtem, túl feszítettem magamat a munkában. Időnek kellett eltelnie, amíg szép lassan lecsöndesedtem, és az Úr egy lelki gyakorlatra invitált el. Egy olyan lelki gyakorlaton vettem részt, ahol az Úr maga vezetett engem. Elkezdte tisztítani a lelkemet az evangéliumnak a nagyon egyszerű magyarázatán keresztül. Volt az elmékedésben egy olyan pont, hogy egy teljes önátadással próbáljunk meg lemondani a saját akaratunkról, a saját énünkről is. Halljunk meg önmagunknak, és adjuk át magunkat az Úrnak. És akkor éreztem meg, hogy egy csomó mindenben én még mindig kötődöm önmagamhoz, a saját elképzeléseimhez, vágyaimhoz, és hagytam, hogy meghalljak. Segíts rajtam, a mélységből kiálltok, Uram, hozzád. Istenem, szabadíts meg. Az Úr meghallotta a hangomat, sőt, meglátogatott. És akkor egy nagyon nagy szabadulást éltem meg, meg egy fizikai gyógyulást is a testemben. Porckorong sérves vagyok, és tapasztaltam a testemben egy változást, és akkor egy hatalmas örömmel tértem vissza a lelki gyakorlatról, hogyha az Úr engem meggyógyított, miért ne gyógyíthatna meg mást is. Ez a szabadulás még igazából nem történt meg. Én még fogja voltam a saját vágyaim teljesítésének, a saját terveimnek, a saját gőgömnek. Az Úr segítségével egyre inkább rádöbbentem, hogy nekem bocsánatot kell kérni a közösségemtől. Ezt kérte tőlem az Úr Jézus. Az jutott eszembe, hogy még egy ilyen plébános nincs. Nem is hallottam erről, hogy valaki ilyet tenne plébániáján, hogy bocsánatot kér. Mégiscsak tisztelet övez. Azt mondta az Úr, hogy türelem, én adok neked erőt, de ezt meg kell tenned. Hát hosszasan imádkoztam, majd kiálltam a közösség elé egy vasárnap. Elmondtam, hogy engem az Úr elkezdett megszabadítani, de a szabadulásnak a kiengesztelődés az alapja. Én bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, és kérlek, hogy ti is tegyétek ezt meg a saját családjaitokban. Így kezdi megújítani az Úr az életünket. Így elkezdődött ez a folyamat az én életemben, a szabadulásnak a folyamata. Egy olyan változáson ment át az életem, amit az Úr kegyelmének, szent lelke erejének megújító csodájának tartok. Annak a csodáját élem most meg, hogy mivel teljesen ismét odaadtam magamat neki, ő rajtam keresztül véghez tudja vinni azt az emberek életében, amit szeretne. Amit nagyon fontosnak érzek most, hogy az Úr Jézus üzen, úgy érzem, nekem és rajtam keresztül az egész országnak, hogy engedni kell és hagyni kell, hogy ő megújítson minket. És ez a megújulás nem a politikai élet útján fog történni, nem is az emberek által kitalált zarándoklatok útján fog történni, hanem az ő akarata szerint. És az ő akarata az, hogy újuljon meg az ő hűtlen mennyasszonyának a szeretete, ami az egyház. Hogy az országban nem változik semmi, vagy csak romlik a helyzet, az annak köszönhető, hogy mi, az egyház, elhagytuk a vőlegényt. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus elhagyott minket, de mi már nem ráfigyelünk teljesen. Nekünk Jézusra kellene teljesen figyelnünk, és ezt jelenti a megújulás. Én azt érzem, hogy azért kellene imádkozni minél többet, hogy a mi püspökeink, papjaink megújuljanak a Szentlélekben, hogy ők ne az emberekre, ne a társadalmi politikai változásokra figyeljenek csupán, ne a társadalom elképzelése és világi mechanizmusa szerint ügyintézzenek és intézkedjenek, hanem az Úr akarata szerint. Nekünk elsőlegesen Krisztusra kell figyelnünk. Ezt a megújító munkát kell megengedni az Úr Jézusnak, hogy aztán az egyház községeink, családjaink és az egész magyar nemzet megújuljon. Többet imádkozni, többet az Úr Jézus jelenlétében lenni, és kevesebbet a világszínpadán. És amikor a világszínpadán vagyunk, akkor meg az evangéliumot hirdetni, és kompromisszummentesen az igazságot kimondani, még akkor is, ha ezért üldözés, hátrány, megaláztatás vár bennünket. Az Úr Jézus ezt szeretné, ezt az evangéliumi utat nekünk felajánlani, és erre meghívni minket. Mindenki a saját életében gondolja át, hogy tényleg teljes odaadottságban van-e, vagy pedig csak azt mondja. Meggyőződésem, ez nem az én szavam, ez Krisztus üzenete. Ugyanaz az üzenetem egy fiatal számára, mint a paptestvéreim, a püspökatyák számára, hogy teljesen adják oda magukat Jézusnak, engedjék meg az Úrnak, hogy bármit tegyen az ő életükkel, adják oda a vágyaikat, a gondolataikat, vele beszéljék meg az érzéseiket, figyeljenek nyitott szívvel, az Úr meg fogja mutatni nekik, hogy mit akar tőlük. A teljes odaadás a kulcsa annak, hogy az Úr akaratát megtudhassuk. A teljes odaadás azt jelenti, hogy az utolsó pillanatig az Úrra figyelek. Nem csak addig, ameddig én úgy gondolom, hogy most kellett volna, hogy válaszoljon az Úr, és ha eddig nem válaszolt, akkor most már én lépek, hanem még utána is. Figyeljenek Jézusra, és engedjenek meg neki mindent, amit ő tenni szeretne az életükkel.
Kedves hallgatók, Gável Henrik atyatanúság tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.